Krisztus! Kedves hallgatóim! Az 1676 nyarán trónra lépő 11. Ince számos kiváló tulajdonsággal rendelkezett. Így szerény, jóságos, jámbor ember volt, aki magabiztos tudás és jó ítélőképesség birtokában látott hozzá főpásztori feladata ellátásához. Takarékosságát, egyszerűségét, aszketikus hajlamát már azzal is igazolta, hogy a lehető legegyszerűbb beiktatási szertartást kívánta magának, az elődeitől örökölt főpapi öltözéket öltötte magára, és mindenben kerülte a hivalkodó pompát. Ellene szólt viszont, hogy semmilyen diplomáciai tapasztalattal nem rendelkezett. Korábban soha nem hagyta el Itáliát, politikai kérdésekben naív és tájékozatlan volt. A kánonjogot kiválóan ismerte, teológiai szakkérdésekben azonban járatlan volt, és tanácsadóira kellett hagyatkoznia. Az elkövetkező pápaság programját még bíborosként a konklávi alatt kidolgozta, nem is számolva azzal, hogy azt Péter székébe emelkedve neki kell majd végbe vinnie. Ebben nagy nyomatékot adott a keresztény erkölcsök megújításának, az egyház tekintélye helyreállításának, alkalmas püspökök és plébánosok kiválasztásának, a klérus fényűzése és a kúriai kiadások mérséklésének. Terbe vette a pápai állam mezőgazdasági termelésének, gabona ellátásának megújítását, jogi, adó és igazgatási reformot, a bíborosok fokozottabb bevonását az egyház kormányzásába. Szerepelt a tervezetben a missziók és a hitvédelem megerősítése, az európai béke és a török elleni összefogás ügyének szorgalmazása. Ami az egyház belső rendjének helyreállítását célzó lépéseit illeti, 11. Ince fő törekvése a tridenti reformoknak az alsópapság és szerzetesség életében való szigorú érvényre juttatása volt. Így határozott feltételekhez kötötte a plébánosi kinevezéseket, a szerzeteseknek megtiltotta, hogy kolostorokon kívül lakjanak, és minden plébánián kötelezővé tette a szervezett hitoktatást, amelyen a szülők felelősségére minden gyermeknek részt kellett vennie. Szigorúan elutasította a nepotizmus minden formáját, bíborosait pedig, akik zömébe olaszok voltak, világias életmódjuk feladására szorította. A nemzetközi politika porondján a pápa számára a török elleni nemzetközi összefogás biztosítása volt a legfontosabb. Az általa elképzelt koalíció egy új nagy keresztes háború realitása azonban a török szövetséggel kacérkodó és a Habsburgok áráz ellenségének számító 14. Lajos francia király ellenállása miatt illuzórikusnak bizonyult. Közben 4. Mohamed szultán a korábban Ukrajna és Lengyelország területén elszenvedett vereségek után seregeit nyugat felé fordította. 1683 tavaszán hatalmas török sereg indult magyar földön keresztül Bécs ellen, amellyel csak a 11. Ince jelentős pénzügyi támogatásával felsorakozó császári, német birodalmi és szövetséges lengyel hadak szállhattak szembe. A török közelettének hírére első Lipót császár és udvara nyugatra menekült. A muszlim seregek pedig 1683. július 14-én ostrom alá vették a Rüdiger von Starnberg által vezetett, alig néhány ezres haderő által védett Bécs városát. A védők hősiesen álltak ellen a török rohamoknak, ami időt adott arra, hogy a pápa által szervezett Szent Liga egy jelentős, Ján Szobieszki lengyel király által vezetett lengyel, bajor, osztrák seregen megérkezzen, és Bécs mellett a Kálembergen hatalmas vereséget mérjen a szultán hadaira. Ez a győzelem, amelyről 11. Ince Tedeummal és a győzelmes Szent Szűz ünnepének bevezetésével emlékezett meg, az Európát érő török fenyegetés végleges elhárulásával volt egyenértékű. Így a következő években, miközben folyamatosak voltak a surlódások Róma és 14. Lajos az európai összefogásnak hátat fordító Franciaországa között, a török a pápa folyamatos anyagi és lelki-szellemi támogatását élvező Szent Liga csapásai alatt kiszorult lengyel és ukrán területekről, vereséget szenvedett az égei tengeren és Görögföldön, Buda 1686-os visszafoglalásával pedig megkezdődött kiűzése Magyarország hódoltsági területeiről. Ez utóbbinak, különösen 11. Ince Budavára visszafoglalásában játszott szerepének állított emléket később a Hálás Magyarság azzal a pápaszoborral, amely máig is a budai várnegyedben áll. De 11. Incének nem csupán az európai nagypolitikában, hanem az egyházpolitikában és a teológiai vitákban is helyt kellett állnia. Ezek sorában az első helyen a még erőde idején kirobbant gallikanizmus vita, a francia egyház Rómától való önállóságának és uralkodói hatalom alá tartozásának ügye volt. Kezdetben 14. Lajos a püspöki kinevezések, az egyházi birtokok és azok adományozása feletti rendelkezés jogát követelte a maga számára, ám az ügy hamarosan a pápai hatalom határairól szóló teológiai nézeteltérésé alakult. Uralkodó ösztönzésre a francia püspökök és a papság egy része a kiváló hitszónok és egyházi író Jacques Bossuet püspök kezdeményezésére 1682-ben papi gyűlést hívott össze, melyen a középkori gall francia egyház Rómával szembeni autonómiáját és privilégiumainak helyreállítását követelték. Itt került sor a későbbi viták alapjául szolgáló úgynevezett gallikán cikkelyek megfogalmazására, amelyek jóváhagyását követelték a résztvevők 11. Incétől. E cikkelyek közül az első azt fogalmazta meg, hogy a pápák csak lelki hatalmat nyertek Istentől, a világi hatalom ügyei egyedül az uralkodókra tartoznak. A második cikkely lényegében az 1414-es konstanci zsinat konciliarista döntéseinek, a zsinat felett áll a pápának elvnek az érvényességét állította, a harmadik pedig úgy fogalmazott, hogy a pápai hatalom alkalmazását isteni törvények szabályozzák, amelyek hatálya a francia királyság a gallegyház rendelkezéseire, szokásaira és határozataira nem terjed ki. Végül megfogalmazták azt is, hogy hit kérdéseiben ugyan a pápát illeti meg a döntés, ám az csak akkor megmásíthatatlan és tévedhetetlen, ha elnyeri az egyetemes egyház egyetértését és támogatását. 11. Ince elsőként még csak a királyi jogok kiterjesztésének ügyében hozott elmarasztaló visszautasító döntést, később azonban, ha nem is ünnepélyesen és nyilvánosan, de a Párizsi Egyetem és a francia klérus egy része által is hevesen bírált gallikán cikkelyeket is elvetette. Az ügy következménye volt az is, hogy a későbbiekben a Szent Atya minden olyan, a király által előterjesztett püspök személyének jóváhagyását elutasította, aki részese volt a korábbi papi gyűlésnek vagy támogatója a gallikanizmus ügyének. Sajátos állóháború alakult így ki Róma és Párizs között, ami miatt 1688-ban már 35 francia egyházmegye állt püspök nélkül. 11. Vince idejében komoly vita alakult ki az erkölcs teológusok között is. Ennek tétje az volt, hogy az egyéni lelkiismeret milyen feltételek mellett juthat olyan meggyőződésre, hogy egy morális vélemény helyes, megengedett, képviselhető. Az úgynevezett rigoristák szerint, akiktől maga a pápa sem állt távol, egy-egy kérdés vagy helyzet erkölcsi megítélésekor a legszigorúbb álláspontot kell követni. A probabiliorizmusnak nevezett közvetítő nézet szerint azt a nézetet kell helyesnek elfogadni, amely az ellenkezőjénél nagyobb valószínűségű vagy többen képviselik, míg a probabilisták azt vallották, hogy a kisebb valószínűségű vagy kisebbségi vélemény is követhető, ha komoly érvek és indokok szólnak mellette. Ez utóbbi nézet valójában senki által sem képviselt, csak az ellentábor által kreált szélsőségesen megengedő változatát nevezték ekkoriban laxizmusnak, amelyet a pápa 1679-ben ünnepélyesen elítélt. A másik teológiai téma, amelyel a Szentatyának foglalkoznia kellett, a kvietizmus felbukkanása és szellemi-lelki mozgalommá szerveződése volt. A kvietizmus misztikus természetű tanítás volt, amely a lélek Istennel való egyesülését és az arra való lelki felkészülést célozta. Lényege a lélek teljes nyugalmának és passzivitásának biztosítása volt, az akarat és a vágyak kiáltására irányuló törekvés. Ezzel társult a bűnök elkerülésének aggályos szorgalmazása, amely úgy valósítható meg, ha tartózkodunk a testi cselekedetektől, hiszen ha nem teszünk semmit, nem követhetünk el bűnöket sem. Etan és a belőle kibontakozó mozgalom elindítója egy Rómában működő spanyol pap Miguel de Molinos volt, népszerű hitszónok és egyházi lelkiségi író. Az 1670-es évek elejétől beszédeit egyre több világi hívő és klerikus, közötte arisztokraták, főpapok, bíborosok, így az akkor még csak leendő 11. incepápa is lelkesen hallgatták. Lelki kalauz címet viselő főműve pedig népszerű és egyházi jóváhagyással bíró olvasmány volt. Molinos zavaros misztikája és szélsőséges aszkézise azonban magára vonta az inkvizíció figyelmét is. A spanyolt 1685-ben letartóztatták, 2 évre rá pedig, miközben 11. ince is belátta, hogy a mozgalom iránti korábbi szimpátiája elhibázott volt, eretnekként elítélték. Molinos a bírák előtt visszavonta 68 kifogásolt tételét, majd börtönbe került, ahol 1696-ban elborult elmével halt meg. Maga a kvietizmus azonban legalábbis a következő pápa 12. ince idejéig tovább élt, elsősorban Franciaországban, ahol Cambrai érsekében, a kiváló egyházi íróban és teológusban, François Fénelonban és egy arisztokrata hölgyben, Madame Guyonban talált lelkes támogatóra. Sokat tett 11. ince az Európán kívüli missziók támogatása érdekében. Több helyen missziós egyetemeket alapított, egyebek között a Manilai Egyetemet, felállította a távoli vidékek rendes egyházi hierarchiáját, és személyesen is rendszeresen áttekintette a hittérítői munkáról beérkező jelentéseket. Támogatta a Perzsiába irányuló karmelita missziót, jelentősen bővítette a propaganda fide hatáskörét. Szorgalmazta a protestáns területeken, különösen Németországban az át- vagy visszatéréseket, tiltotta a vegyes házasságokat, de próbálkozott a katolicizmus megerősítésével Angliában is. Takarékos természet lévén a művészetpártolás viszont nem volt szívügye. Rendbe tette a pápai állam gazdálkodását és pénzügyeit, gondoskodott a közellátás megszervezéséről, intézkedett a felesleges bürokrácia csökkentése érdekében, ám költséges nagy építkezések nem indultak az ő idejében. A Szentatya hosszú és fájdalmas betegség után 1689 nyarának végén távozott az élők sorából. A Szent Péter bazilikában helyezték örök nyugalomba, ahol Maratta készített számára síremléket. Ruháit, használati tárgyait pedig erekjeként hordta szét az őt szerető és tisztelő római nép. Szentélyavatásának eljárása rövidesen, még 1714-ben elindult, ám az ügy Franciaország heves tiltakozása miatt hosszú időre elakadt. Így a téma csak a 20. században, 11. Pius pápa idején került ismét napirendre, a vizsgálati eljárás befejezésével pedig 12. Pius emelte 1956-ban 11. incét a boldogok sorába. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára, legközelebb az 1689-es konklávé idejétől folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.